Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 189. dicséretünket énekeljük. A 189. dicséretünket, mely így kezdődik: E pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 368. dicséretünket keressük elő, 368. dicséretünket, és énekeljük el végig. Jöv el, Szentlélek Isten, tarts meg minket igédben. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy elküldted az Atyától a Szent Lelket a te népednek, és köszönjük néked, hogy A lélek az igazság. A lélek az igazság. Ahogy te is azt mondtad magadról, hogy te magad vagy az igazság, úgy a lélek is maga az igazság. És amire a lélek az ige által tanít, az is igazság. A te igéd igazság. És ha mi nem akarunk eltévedni, akkor erre kell hallgatnunk. Lelkednek, az igazság lelkének igazság beszédére. És köszönjük, hogy akkor egyenes utunk lesz a mennybe, az üdvösségbe. Köszönjük néked, hogy kérhetünk téged, Szentlélek Úristen, hogy munkálkodj most is a szívünkbe, hogy a te igazságodat megértsük és elhiggyük, és legyen célunk annak követése. Segítsél bennünket, hogy ne a múltunkat nézzük, ne a jövőnket, ne más embereket, ne a világot, ne azt, hogy ki mit mond, hogy mondja, miért mondja, bánt-e minket, nem bánt minket, segítsél bennünket, hogy mi rá tudjunk figyelni, téged tudjunk hallgatni, igazság lelke, légy velünk most is, és szólj hozzánk. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket, Jézusunk, a te nagy nevedért, a te nagy áldozatodért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet, és hallgassuk meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyvből, a második részből, a második résznek a 42. versétől a 47. versig terjedő szakaszából. Tehát apostolok cselekedeteiről írott könyv második része, 42-től 47. versig. Ezt olvassuk. És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Támad pedig minden lélekben félelem, s az apostolok sok csodát és jelt tesznek vala. Minnyájan pedig, akik hívének, együtt voltak, és mindenük közös volt. És jószágukat és marháikat eladogatták, és szétosztogatták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek vala eledelben, örömmel és tiszta szívvel, dicsérve Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Kedves testvérek, tegnap azt vizsgáltuk, hogy mi kellett a keresztjén anyaszentegyház létrejöttéhez. Láttuk, hogy a Szentlélek által megtámogatott, megerősített apostolok kellettek. Kellett a Szentlélek által ihletett Krisztus központú prédikáció, és harmadszor kellett a Szentlélek által kimunkált szívbeli hit abban a Jézusban, akit az apostolok hirdettek. Azt olvastuk itt tegnap, hogy azon az első pünkösdön 3000 ember jutott hitre a zsidók közül, és ezek csatlakoztak az apostolok köréhez. Hát néhányan nyilván visszatértek arra a helyre, ahol laktak, mert zarándokként jöttek oda Jeruzsálembe, viszont mások, akik ott éltek, azok ott is maradtak, és ezekből jött létre az első keresztjén gyülekezet Jeruzsálemben, az ős keresztjén gyülekezet. A létrejöttük nagyon tanúságos volt, és most azt nézzük meg egy kicsit, hogy hogyan is éltek ezek az első keresztjének. Hogyan élt az első keresztjén gyülekezet, az ős keresztjén közösség. Olyan jó, hogy Lukács leírta ezeket az adatokat nekünk, mert így körvonalazódik előttünk, hogy hogyan is éltek, de ez nem csak azért érdekes számunkra, hogy tudjuk, hogy akkor ők akkor ott, hogy hogyan éltek, hanem ezek azért irattak meg, hogy nekünk is valahogy ez legyen a gyülekezeti ideálunk. Tehát így gondoljunk mi is a gyülekezetre, hogy annak ilyennek kellene lennie. Nem csak akkor és ott, hanem ma és itt is ilyennek kell lennie, valahogy a mi gyülekezetünknek is. Meg kellene felelnünk ezeknek a kritériumoknak. Nézzük sorba ezeket az ismérveiket. Tehát hogyan is éltek? Először is az apostoli tudománnyal foglalkoztak. Ezt olvassuk itt róluk. Nem akármilyen tudománnyal foglalkoztak, hanem az apostoli tudománnyal, sokféle tudománnyal lehet foglalkozni, de ezek az apostoli tudománnyal foglalkoztak. Ez volt a Szentléleknek a műve, hogy ezzel foglalkoztak. Ez a legelső dolog, amit ír Lukács, és kérdezzük, hogy mi volt ez? Hát nyilván, hogy az volt, amit az apostolok Jézussal átéltek. Jézustól hallottak, Jézustól láttak, ők azt, majdnem azt mondtam, mesélték, de azt beszélték tovább. Azt adták tovább. Ez volt az apostoli tudomány. Az apostoli tudományra rálátunk, hogyha például Márk evangéliumát olvassuk, mert arról azt jegyezték fel a régiek, hogy az nem más, mint Márk leírása, Péter kísérőjeként leírta Péter igehirdetését. Tehát a Márk evangélium tulajdonképpen Péter apostolnak, aki itt az első szónok volt a kereszténység köréből, az ő prédikációja tulajdonképpen. Ha ment valahova, ő így beszélt Jézusról, ahogy Márk evangéliuma. De nyilvánvaló, hogy Máté is ugye ott van, és, vagy ott volt, és ő meg vámszedő volt eredetileg, és mint vámszedő kellett, hogy tudjon írni, mégpedig gyors írni is. Úgyhogy ő valószínűleg már, amikor Jézussal járt, már akkor papírra vetette azokat a dolgokat, amiket ő Jézustól látott, meg hallott, és ilyen feljegyzéseket készített, amiket aztán kidolgozott az evangéliumban. Ugye Lukács egy kicsit későbbi evangélista, ha most ide vesszük, de ő rá meg az a jellemző, hogy ő is alaposan utána járt mindennek, ezt írja az evangélium elején, ami történt, és mint egy ilyen természettudós, orvos ember, érdekelték a részletek, hogy pontosan mi történt, mi hangzott el, és ezeket írta meg ő is. De hát János evangéliumát már nem is említem, a szeretett tanítvány. Tehát egy csodálatos dolog ez, hogy az apostoli tudomány, most így mondjuk, hogy a négy evangéliumban rögzítve van előttünk is, ma élő emberek előtt. Ez volt az, amivel foglalkoztak. Tulajdonképpen mondhatnánk leegyszerűsítve, hogy Jézussal foglalkoztak. Az apostoli tudomány Jézusról szólt. Ki volt, hogy született, mit tett, milyen csodákat vitt véghez, hogy halt meg, feltámadt a halálból, és ott voltak, amikor fölment a mennybe, és megígérte, hogy újra eljön. Ezekről a dolgokról beszéltek. Ez a tanítás áll tehát ennek az első keresztény gyülekezetnek a centrumában. Ez a tanítás, mint tudjuk, ez a későbbiekre nézve hát normatív lett. Tehát ez nagyon fontos tudnivaló, hogy Pál apostol, amikor ugye ő később csatlakozik az apostoli körhöz, de mielőtt elkezdené a lelki szolgálatát, azt írja a Galatákhoz, hogy felmentem Jeruzsálembe, kijelentés következtében, és megkerestem a tekintélyeseket, tehát a jeruzsálemi ősgyülekezetnek az oszlopait, az apostoli tanúkat, és eléjük adtam azt az evangéliumot, amit hirdetek, mégpedig külön a tekintélyeseknek, hogy valamiképpen hiába ne fussak. Tehát azt jelenti, hogy mielőtt Pál elkezdte a missziói szolgálatát, azzal a Jézusról szóló tudománnyal elment Jeruzsálembe az apostolokhoz, eléjük tárta, hogy mondják meg, hogy ez most így jó, igaz, helyén való, vagy korrigálni kell valahol, vagy nem kell. Meghallgatták, jóvá hagyták. Tehát ez azt jelenti, hogy ez az apostoli tanítás, ez egy normatív szerepet töltött be, meghatározta azt, hogy a keresztények mit mondjanak, mit hirdessenek, és aztán mit higgyenek, mit képviseljenek. Nagyon fontos volt egyébként, hogy ez az egész apostoli tudomány, ez megíratott, leíratott, ugyanis mégpedig nagyon korán. Tehát az első evangéliumi töredékeink is az első századból valók, egészen a korai évtizedekből Tehát ha az Úr Jézus mondjuk 33 körül meghalt, és feltámadt, mennybe ment, hát az első evangéliumi töredék, teljes evangéliumunk nincsen az első századból, az nem reális, hogy az fönnmaradt volna, de töredékek fönnmaradtak, és ezek a töredékek hát 40-50 körülből az elsők származnak. Tehát az azt jelenti, hogy már nagyon korán leírattak ezek az evangéliumok, az apostoli tudományt rögzítették. Ez azért fontos, mert az apostolok az első századnak már a második felébe vértanúk lettek. Tehát ugye egymás után őket kiiktatták, hogy így mondjam. Egyiket itt, másikat ott. Mindegyik vértanú lett, kivéve Jánost, ugye? Úgy tudjuk, hogy ő öregségébe halt meg. De a többiek mindegyik vértanú lett. És nagyon fontos volt, hogy miután ezek vértanúk lettek, akkor hol volt leírva az, amit ők mondtak? Hát ott volt a négy evangéliumban. Le volt rögzítve. És a későbbiekben is ugye nyilván ezzel foglalkoztak. Nagyon fontos dolog, testvérek, hogy hozzánk is ugye megérkezett, hogy így mondjam, a századok után, vagy évezredek után megérkezett hozzánk is az apostoli tudomány. És ez rendkívül fontos nekünk. Azt írta Calvin, hogy Isten fia az apostolok keze által eljuttatta hozzánk is az evangéliumot, és ahol az evangélium tiszta szava felcsendül, ahol az emberek annak megvallása mellett megállanak, ahol magukat annak rendes hallgatásába sikeresen gyakorolják, ott kétség kívül egyház van. Így mondta Calvin. Folytatta, nincs egyház ott, ahol az apostoli tudományt megvetik, ahol megrontják, ahol egyetlen épp részt se találunk abban, a legtöbb részénél pedig oly nagy eltérések mutatkoznak, mint fény és árnyék között. A Szentlélek kijelentése szerint az egyházat abból lehet megítélni, hogy benne az apostolok által adott tudomány tisztasága érvényesül. Ezért örüljünk, testvérek, én is örülök, hogy úgy nőhettem fel, hogy az apostoli tudománnyal engem már kiskorom óta szembesítettek, a szüleim. És aztán utána később, amikor egy kicsit benőtt a fejem lágya, akkor az édesapám, nagyapám, és hála Istennek még sok más ember, aki nékem az evangéliumot, az apostoli tudományt, a Jézusról szóló tanításokat hitelesen képviselte. És ti is örüljetek nagyon, hogyha ilyen elődeitek voltak, vagy hogy ilyen gyülekezetbe járhatunk, ahol ezt fontosnak tekintjük, kulcsfontosságúnak tekintjük. Számos gyülekezetben nem tekintik ezt fontosnak. Bár azt mondják, de gyakorlatilag nem tekintik fontosnak, sajnos. Ez a legnagyobb szomorúságunk. Egy gyülekezet, egy egyház eltér az apostoli tudománytól. Ahol eltérnek, testvérek, ott nincs egyház, ezt mondja Luther, Calvin, az összes reformátorok. Mi is ezt mondjuk. Úgyhogy aki mondjuk egy gyülekezetbe jár, és ott hirdetik, az legyen érte hálás. Aki mondjuk gyülekezetet keres, vannak ilyen emberek is manapság, akik keresnek egy gyülekezetet. Ne az legyen a szempontja, aki keres gyülekezetet, hogy ottan hatnak-e jól az érzésekre, vagy lelkes-e a társaság, aki oda jár, vagy én nem tudom milyen szempontok szerint válogatnak az emberek, hanem azt kellene vizsgálni mindenkinek, aki gyülekezetet keres, hogy abba a gyülekezetbe hirdettetik-e az apostoli tudomány, mert ha igen, akkor ott a helyen. Mert ott biztos, hogy egyház van, még akármilyen sántikálós, meg csetlőbotló, de akkor is ott van az Istennek az egyháza, az apostoli tudomány. Nagyon sokszor persze az embereknek halvány fogalma nincs az apostoli tudomány, nem tudják mi az. De most már ti tudjátok, meg azért tudhatja mindenki, hogy az az evangélium tágértelemben az a Jézusról szóló tanítás, aminek a centrumában, magvában még ott van a kereszt és a feltámadás, a megváltásnak az üzenete. Ha ez ott van valahol, akkor ott egyház van. Ha nincs ott, akkor az nem egyház, akkor se annak nevezik, sőt, esetleg azzal az igénnyel áll elő, hogy ő maga az egyház. Ahogy azt a római katolikus felekezet teszi manapság. Hát nagyon fontos ez a Szentlélek által munkált centrum az őskeresztény gyülekezetben és a mi gyülekezetünkben is fontos. Azt mondja Calvin, bocsánat, még egy idézettől, hogy ez az egyház lelke. Mármint, hogy az apostoli tudomány. De tovább kell lépnem, sokat lehetne erről még beszélni, de tovább kell lépjek, mert a második ismérve ennek az őskeresztény gyülekezetnek nem kevésbé fontos. Itt azt olvassuk, a Szentlélek által munkált közösség. Gyakorolták a közösséget. Lukács ezt a szót egyedül itt használja, az ő szótárából ez a szó ez egyébként úgy hiányzik. Lukács evangéliumában sem, meg az apostolok cselekedeteiről írt könyvben sem használja, csak egyszer itt. Gyakorolták a koinóniát, a közösséget. És akkor mit jelent ez, kérdezzük? És nyilván azt jelenti, hogy testvéri kapcsolatokat építettek ki egymással az emberek. Testvéri kapcsolatokat létesítettek egymással. Szeretett kapcsolatra törekedtek. Vagyis ez a közösség nem csak, hogy így mondjam, a tiszta tanítást tartotta centrálisnak a Szentlélek által, hanem centrálisnak tartotta azt is, hogy emellett szeretett közösségben legyenek az emberek egymással. Vagyis nem csak ilyen fej vagy észhívők voltak, hanem a gyakorlatban meg akarták élni a szeretetet. És ezt úgy tűnik, hogy sikerült is nekik megvalósítaniuk. Hiszen azt olvassuk itt ebbe a felolvasott alapigénkbe, hogy például mindenüket közösnek tekintették. Vagyis úgy tekintették a vagyonukat, az első gyülekezet tagjai, amivel a keresztény közösségben rászorulókat kell segíteni. Tehát egyáltalán nem voltak ilyen ridegszívűek, nem estek abba a végletbe, hogy nem adunk senkinek, mert ez a miénk. De vigyázzatok, mert a másik végletbe se estek, mert nem szüntették meg a magántulajdont, nem arról volt szó, hogy valami vagyonközösséget hoztak létre, és egy ilyen kommunista ideál társadalmi, mit tudom én, képződményt alkottak, ahol mindenkinek minden közös. Nem. Nem is voltak kommunisták, nem is voltak ilyen önző kapitalisták, hanem megtalálták azt a dolgot, hogy szabadok tudtak lenni a gazdagok a vagyonuktól. És ha azt látták, hogy a keresztények testvérei között valaki nélkülözik, akkor ahogy szüksége volt, annak adtak. Ebbe az adásba, szétosztásba kulcsszerepe volt a gyülekezet vezetőinek egyébként, mert így olvassuk, hogy úgy adtak, ahogy kinek szüksége volt. Nyilván, hogy volt egy grémium, amelyik ezt megvizsgálta, ezek pedig a gyülekezet vezetői voltak, akik megnézték, hogy kinek milyen szüksége van. És akkor aszerint adták ki a közös vagyomból, hogy így mondjam, azt a kis részt, amivel tudtak segíteni az egyes tagoknak. Ez a szeretett közösségnek a megnyilvánulása volt. Ma nekünk egy kicsit olyan természetesnek tűnik, hogy segítjük már egymást, de hát ennek itt vannak a gyökerei. Abban az időben ez nem volt egyáltalán, hogy így mondjam, benne a pakliban, tehát a társadalom nem ilyen volt. Mint ahogy ma se ilyen a társadalom, bár vannak ilyen nagy akciók, amikor ilyen jótékonyság vesz erőt a lelkeken, és akkor adogatnak ezt-azt egymásnak, vagy a rászorulóknak, nem baj ez, de ez is egy keresztény gyökerű gyakorlat. Nagyon fontosnak tartom ezt, testvérek, hogy, és nem tudom eleget hangsúlyozni magamnak se, meg nektek se, hogy a Szentlélek egy ilyen közösségi életet munkál, ahol nem csak az apostoli tudománynak kell megszólalnia tisztán, hanem ahol az embereknek, a Jézusban hívőknek szeretettel kell fordulni egymás felé. Kell építeni, erősíteni az emberi kapcsolataikat. A gyülekezet vezetőinek szem előtt kell tartaniuk, hogy ezt segíteniük kell. Olyan programokat kell szerveznünk, ahol az emberek összetalálkozhatnak, ahol a hívők beszélgethetnek egymással, közösen csinálhatnak valamit. Ezért vannak közöttünk ilyen különböző csendes hetek a gyerekeknek, hogy már ott elkezdjék ezt, a fiatalabbaknak, az idősebbeknek, hogy kezdjünk ott egymással egy picit összeismerkedni, összemelegedni. Ha már ugyanaz az Urunk, ugyanaz a megváltónk, ugyanazt a Jézus szeretjük, egy célunk van, egy húron pendülünk, hogy így mondjam, ebbe az ügybe, akkor el kell mélyíteni egymással a kapcsolatunkat, és törődnünk kell egymásnak. Különösen ebbe a mostani világba, ahol pont azt látjuk, hogy mindenki így bezárkózik, mert mindenki fél mindenkitől, és akkor már csak én egyedül vagyok. Meg amúgy is olyan individualisták vagyunk, hogy ki mit érdekel engem a másik, és csak én egyedül. És hullik, atomizálódik az egész társadalom körülöttünk. Itt egyre nagyobb jelentősége van ennek, hogy mi, ha igazi hit van a szívünkben Jézus iránt, és szeretjük őt, és követjük, akkor meg kell szeretnünk egymást is, ahogy Jézus ezt a szívünkre helyezte. És akkor ez azt jelenti, hogy együtt kell sírnunk, vagy együtt kell nevetnünk, meg kell osztani egymással a gondolatainkat, a kételjeinket, a kérdéseinket, szőni kell kapcsolatokat, lehet, hogy nem lesznek belőle baráti kapcsolatok, de mégis jó testvéri kapcsolatok lehetnek, úgy, ahogy itt volt valahogy ez az őskeresztény gyülekezetbe. Ezt egyébként ott akkor és abban az időben elősegíthette az, hogy azt is olvassuk ebben a szakaszban, hogy házanként megtörték a kenyeret. Ami azt jelenti, ez a házanként megtörték a kenyeret, ez arra utal, hogy a zsidó embereknél, amikor összegyűltek az asztal körül, a családfő volt, aki megtörte a kenyeret, és ezzel jelt adott arra, hogy kezdődik a közös étkezés. Ez nem úrvacsorázás volt házaknál, hanem ettek. Nem dúskáltak, hanem családiasan, egyszerűen étkeztek. Vagyis az emberek beengedték a másikat a házukba, és megnyitották a másik ember előtt, a másik hívő előtt a házuknak az ajtaját. Sőt, még az asztalt is, és tudjátok, ugye a keleti embereknél ez az asztal megosztás, ez a vendégüllátás, ez egy a különös bizalomnak és a szeretetnek a megnyilvánulása, mind a mai napig. Hát csodálatos lehetett ez, testvérek, hogy, és még ráadásul megjegyzi Lukács, hogy ezeket a házi vendégségeket, hogy így mondjam, ezeket örömmel és tiszta szívvel tartották. Öröm járta át ezeket a közösségeket. És aztán utána mentek a templomba, és ott is együtt voltak. A nagy nyilvánosság előtt is összegyűltek. Ápolták a testvéri szeretett kapcsolatokat. Hát ezt ma is, testvéreim, hát enélkül nincs gyülekezet, nincs igazi keresztény közösség. Jézus tudománya kell kapcsolódjon a jézusi szeretettel, amiben beleférhet az, hogy meghívjuk egymást, esetleg magunkhoz, hála Istennek ezt is gyakoroljuk részben. Például a házaspári köreink egy ideig házaknál voltak, amikor behívtuk. Igaz, hogy ott ezek lelki alkalmak voltak elsősorban, de mindig került valami az asztalra is, valami ropogtatni való. A harmadik csodálatos dolog, amit látunk, így jegyzi meg, hogy közösen megtörték a kenyeret. Ez egy másik kifejezés, amit itt használ Lukács, és ez viszont már a közös úrvacsorát jelenti. Tehát a Szentlélek által munkált közösség centrumában ott állt az apostoli tudomány, mellette ott voltak a hívő emberek, akik igyekeztek egymás iránt nagy szeretettel és törődéssel fordulni, és ezt elfogadni, és akkor visszatér megint a közösségbe, ahol ott volt az úrvacsora, és együtt éltek az úrvacsorával. A Szentlélek műve volt ezt, testvérek, mert az apostoloknak eszébe juttatta, hogy Jézus az utolsó vacsorán szerezte az utolsó vacsorát, illetve az úrvacsorát, bocsánat. És hogy is volt ez, mint is volt ez? Lukács evangéliumában például a 22. részben olvassuk, hogy történt ez akkor és ott. Jézus rendelt egy ilyen emlékvacsorát, ahol megemlékeznek arról, hogy megtörte a testét és kiontotta a vérét, hogy áldozatot mutatott be az ő híveiért, az ő népéért, egyházáért. Ugyanazt erősítette meg egyébként az úrvacsora, amit az apostoli tudomány is már tanított nekik. Mert azt tanították nekik, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és föl is támadt harmadapon az írások szerint. És most tessék itt az úrvacsora, ami ennek a történetiségét újra és újra megerősíti. Ő tényleg meghalt, érted? Tényleg megszerezte a bocsánatodat. Erősödjél meg akkor, amikor kezedbe veszed a kelyhet, vagy a kenyeret. Amikor látod, hogy megtöri a lelkész, amikor nyújtja neked a kelyhet. Erősödjél meg abba, amikor érzed a szádba a bornak, meg a kenyérnek az ízét, hogy ilyen valóságosan halt meg értem Jézus, és ilyen valóságos a bűnbocsánat, a megigazulás, az örök élet, amit ő szerzett nekem. És ő maga is ilyen valóságos, ma is. Mindegy, hogy ki mit mond, meg mit érez, meg nem. Ez a csodálatos dolog, amit alá húz, az apostoli tudományt húzza alá, ma is, mind a mai napig, és mind így lesz a világ végezeteig az úrvacsora. És erre nekünk, akik ilyen földhöz tapadt emberek vagyunk, testvérek, Jézus tudta ezt, hogy mennyire az anyagiak, mennyire ide vagyunk kötve ebbe az anyagi világba, és tudta, hogy fontos nekünk ez. És akarta, legyen egy ilyen kapaszkodónk itt az anyagi világba, és amit meg tudunk fogni, ha rágondolunk, amit be tudunk venni a szánkba, és akkor eszünkbe jut Jézus róla. És belekapaszkodunk ebbe a reális, valóságos Jézusba, és abba, amit ténylegesen tett velünk a történelemben. Így erősíti meg a hitet. A hitet erősíti meg Jézus ezek által. Nem arról van szó, hogy akkor magunkhoz vesszük Jézust, mert bevettük a kenyeret meg a bort, mint ahogy a katolikus tanítás mondja. Jön egy pap, és akkor átlényegíti Jézussá a kenyeret meg a bort. Nem lényegítek át semmit Jézussá. Ez kenyér és bor, amit Jézus adott elénk. Hitáltal kapaszkodunk bele Jézusba, és ebbe a hitünkbe erősít meg a szent jegy, amikor magunkhoz vesszük. A Jézusba vetett hitünket erősíti, testvérek, nagyon fontos. És nem csak ennyiről van szó az úrvacsorázásnál, hogy egyénileg segít minket Jézusba kapaszkodni, hanem arról is, hogy egy kenyérből és egy borból részesülünk mindnyájan, akik itt vagyunk. És ilyen értelemben az egy kenyér és az egy bor összekapcsol bennünket. Egymásnak a testvérévé tesz bennünket az úrvacsora, testvérek. Ez egy közösség erősítő, közösség összekovácsoló szertartás legyen a szemetekben mindig. Abba az időben is az volt. Ma is az. Abba a közösségbe erősített őket, amiről az előbb beszéltem. Abban nagyon fontos volt ez, hogy mi azért hajolunk le egymáshoz, meg azért hallgatjuk meg azért mondjuk el, mert bízunk egymásba, szeretjük egymást. Mert ugyanaz az Úrunk, ugyanaz a Jézusunk. Ebbe a közösségbe erősítette meg őket az úrvacsora is. Nincsen olyan, testvérek, már látjuk ezekből a dolgokból, hogy nincsen olyan kereszténység, hogy én egyedül. Magányos kereszténység. Nem létezik. Elég nekem otthon imádkozni az Úrhoz, meg elég nekem otthon kegyesnek lenni, meg elég nekem egyedül Istenbe hinni, nincs szükségem másra. Az ős kereszténység nem ismeri ezt a fajta felállást. Ez egy ilyen mai elképzelés, de alaptalan és rossz. A Szentlélek egy olyan közösséget munkált, amelynek centrumában az apostoli tudomány állt, ahol szerették egymást a hívő emberek, és ahol közösen részesültek az úrvacsora sákramentumába. És a negyedik dolog, hogy együtt imádkoztak. Ezt is mondja itt a Lukács, hogy foglalatosok voltak a könyörgésekben. Az első keresztény gyülekezet imádkozó közösség volt. Ez azt jelenti. Itt nem arról van szó, testvérek, hogy ők otthon magukba imádkoztak. Ez biztos, hogy magukba is imádkoztak az egyes keresztények otthon. Ismert volt mindig is a zsidóságnál ez a magányos imádság, amikor egymagam fordulok az Úr, a Zsoltárok könyvét olvassuk, és magyarázzuk, ugye ott sokszor látjuk ezt, hogy jelesül Dávid, az Úrhoz fordul. Aztán utána ebből az egyéni imádságból közösségi imádság lett a zsoltárok imádsága, amit már a közösségben is mondtak. A zsidó embereknek ez a szívükben volt ez a gyakorlat. Amikor nem volt templomuk a babiloni fogságban, akkor zsinagógákat építettek, amik ilyenek voltak körülbelül, mint a mi templomaink. Egyszerű épületek, egy helyen, ahonnan szólt a tanítás, az emberek meg ott ültek. Körülbelül ugyanaz, mint a mi templomunk. Az íge állt ott is a középpontba, felolvasás. Jézus bement a názáreti zsinagógába, és kezébe adták a tekercset, és felolvasta. És aztán elkezdte magyarázni. Ma teljesedett be ez az írásati fületek hallatára. Erre megbotránkoztak a hallgatók. Tehát együtt voltak ott is, és imádkoztak együtt. A zsoltárokat imádkozták leginkább. És Jézusról is látjuk, hogy ő is imádkozott együtt, magába is imádkozott, de együtt imádkozott a többiekkel, amikor mentek ki az olajfák hegyére, zsoltárokat énekeltek. A zsoltárok nem csak, hogy énekelgettek ott valamit. A zsoltárok, amikor itt is énekeljük a zsoltárokat, imádkozunk. Az közös imádság. Ezért nem jó, ha valaki elkésik, mert lemarad az első közös imádságról. Arról nem beszélve, hogy az áldásról is lemarad, amivel köszöntjük a gyülekezetet. Tehát ez az első keresztények testvérek összejöttek, és ezt olvassuk, hogy nyilvános helyen jöttek össze, nem csak a házaknál találkoztak kisebb csoportokban, hanem nyilvános, a templomban találkoztak. Az azt jelenti, hogy a jeruzsálemi templomnak volt valami része, ahol összejöttek, és ott tartották meg a nyilvános istentiszteleteiket. És ott nyilvánosan énekeltek az Úrnak, és ott szólalt meg a Jézusról szól apostoli tanítás közöttük, és ott imádkoztak hangosan. Imádkozták valószínűleg a mi atyánkot, mert Jézus ugye azt tanította nekik, az apostoloknak. Így imádkozzatok, és akkor elégkatta az imádságot. És ez az imádság nem csak, hogy konkrétan szólalhatott meg a maga Jézusi formájában, hanem mint egy mintaimádságként is szolgált, és a közösségi imádságokba a mi atyánknak az egyes elemeit beépítették. A mi atyánkban is ugye Isten áll a központba. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, egy meghajlással, dicsőítéssel kezdő. Legyen meg a te akarod, jöjjön el a te országod. És aztán utána rátér az emberre, nekünk add meg a mindennapi kenyeret, meg a bocsánatot, meg őrizd meg a kis... Értitek, hogy ezek az imádságnak a minta elemei, vagy típusai is lehetnek, ahogy mi imádkozunk. A közösségi imádságunknak is mi atyánkszerűnek kell lennie. Most így mondom. Tehát ezek az emberek, testvérek összejöttek, és ott a nyilvánosság előtt könyörögtek. Calvint idézem újra, nem elég, hogy a hívők imádkoznak a házaiknál, minnyájan össze kell gyűjjenek a nyilvános könyörgésre, mert ebben áll a hit megvallása. Így vallották meg a Jézusba vetett hitüket, adott a nyilvánosság előtt imádkoztak hozzá. Mások meg ott nézték, hogy a templomban állandó jövésmenés volt, és ott látták, hogy mit csinálnak ezek itt. Nem is voltak kevesen. És ott nyilvánosan imádkoznak. Az nem volt furcsa, hogy imádkozik valaki a templomban, mert a templomban azért mentek ott is az emberek, hogy imádkozzanak, de hogy Jézushoz imádkoznak. Meg Jézus dicsőítik, akit a Krisztusnak neveznek. Na ez már úgy, micsoda? Oda kellett rájuk figyelni. Egy olyan elszomorító dolog ez, testvérek, hogy a gyülekezetekben Magyarországon, a legtöbb gyülekezetben nincs is imaóra. Vagy ami imaórának neveznek, az nem az. Ez úgy elidegenültünk, testvérek, így, és nagyon sok gyülekezetünk, ezt szomorúan mondom. Attól is, hogy az apostoli tudomány, attól is, hogy a szeretet közösség gyakorlása. Elidegenültünk attól, hogy az imádságtól is. Úrvacsora vétel is olyan, amilyen. Nem akarom bántani a kollégáimat, meg más gyülekezeteket, de sajnos egy óriási identitásvesztésünk van. És ebbe is, hogy az imádság is valahogy a lelkész imádkozik közben az emberek, nem vele imádkoznak, vagy mondják vele együtt, pislognak jobbra-balra, nézgelődnek templomba, milyen, hol van az új pókháló, vagy nem tudom. Szóval még csak ez, hogy együtt imádkozunk, de az, hogy még külön összejönni, imádkozzunk akkor közösen. Nem szólal meg senki. Hát ez, mondjuk, hála Istennek nálunk van imaóra, és ott imádkozunk is. Hála legyen az Úrnak, hogy van ilyen. Nem mondom, hogy nem lehetnénk egy kicsit többen. Mert ez valahogy hozzá kellene csatlakozzon ami gyülekezeti életünknek a gyakorlatához, hogy imádkozunk, akkor fejezzük ki azt, hogy az Urat szeretjük, hogy alázatosak vagyunk, mert elé hozzuk a kérdéseinket, meg a kéréseinket, meg a problémáinkat, mert nem tudjuk megoldani. Mert nincs minden a hatalmunkban, és ott elismerjük a közös imádságban együtt is, nem csak egyedül otthon, együtt is, hogy gyengék vagyunk, erőtlenek vagyunk. És van egy csomó dolog, nem csak a gyülekezetben, családjainkban, az országunkban, a világban, amire nem tudunk közvetlen oda hatni. De az Úr hiszük, hogy oda tud hatni, és tud megoldani dolgokat. Nagyon, nagyon fontos dolog ez, testvérek, nem meditálni gyűlünk össze ilyenkor. Hogy ülünk azt, akkor, na akkor itt van egy szó, hogy mit tudom én, megigazulás, akkor meditáljunk rajta egy kicsit. Nem meditálunk, magunkba süppedünk, aztán némán ott tücsörgünk, hogy kicsit ellazuljunk. Nem. Hanem imádkozunk. Felolvassuk az ígét, egy kicsit beszélgetünk róla, és könyörgünk utána. Ez a jó, ennek kellene lenni, és ebbe kell nekünk is megelevenedni. Na, az utolsó dolog, amit még megjegyzek, testvérek, hogy nem csak ezek voltak ott az első keresztény gyülekezetben, hanem van egy ilyen rövid megjegyzés itt az ige szakaszunk végén, hogy és dicsérték az Isten. Dicsérték az Isten. Majdnem elsiklott fölötte a figyelmem. De itt van. Dicsérték az Istent. Már az is, hogy az apostoli tudománnyal foglalkoztak, hogy szerették egymást, hogy együtt úrvacsoráztak, hogy együtt nyilvánosan könyörögtek. Már ez is dicsérte az Urat, önmagában nem szóltak volna semmit, ez is Isten dicséret volt, de ők még nyilvánosan is magasztalták az Urat. Magasztalták, itt azt mondja, hogy nem Jézust, hanem Istent magasztalták, vagyis az Atyát, a Fiút, a Szent Lelket magasztalták. És annyira szép ezt, testvérek, hogy Isten dicsérhették, mert az Atya az, aki kiválasztotta őket. A Fiút dicsérték, mert a Fiú az, aki megváltotta őket. A Szent Lelket dicsérték, mert a Szent Lélek, aki elhívta őket és megszentelte őket, és közösségé kovácsolta őket. A Szent Háromság mindegyike felelt azért, hogy ők ott lehettek, és így lehettek együtt. Ettől voltak hangosak, testvérek, az örömteli dicsérettől az első keresztény gyülekezetbe. Nem attól voltak hangosak, hogy ilyen botrány, meg olyan botrány. Nem attól voltak hangosak, hogy ilyen politikai állásfoglalás, meg olyan politikai állások. Nem. És nem is voltak némák, mint a sír, hogy csak a halál lehelete jött árat közülük, hanem hangosak voltak az Isten dicséretétől. Értitek? Soli Deo Gloria. Magasztalták az Urat, testvérek. Mindig van rá nekünk is okunk, hogy magasztaljuk az Urat, hogy dicsérjük Istent a gyülekezet közösségében is, ne csak a magán életünkbe vagy a szívünkbe. Valahogy azt mondja az 1 Korintus 10-ben, a 31. részben az apostol, hogy akár esztek, akár isztok, minden Isten dicsőségére cselekedjetek. Mindent, nem csak az evésivel, mindent. Isten dicsőítessék a gyülekezetbe is. Nem, ez azt jelzi, testvérek, hogy a gyülekezet léte nem öncélú, nem magunkért vagyunk. Nem azért jövünk ide, hogy most itt együtt legyünk, hanem azért jövünk ide, hogy Isten dicsőítsük. Kinyíljon felé a szívünk, meghallgassuk, és magasztaljuk őt énekkel, imádsággal a szívünkbe, együttes közösségbe, a világ színe előtt. Mert ők látják, hogy ide bejövünk, miközben ők mennek a fürdőbe, vagy nem tudom hova. Ó, de jó lenne, hogyha a mi gyülekezetünk is újra és újra megújulna ebben az Isten örömteli magasztalására és dicsőítésébe, hisz minden okunk megvan erre, nekünk is. Nos, ez az 5 dolog, amit így összeszedegettem itt az igéből, hogy ebben gyakorolta magát az őskeresztény gyülekezet, testvérek. Egy csodálatos dolog. Komolyan mondom, hogy így minél többet gondolkoztam róla, és többet írtam le, mint amennyit elmondtam most nektek, de mikor ezeken így gondolkodtam, meg írkáltam,
valahogy eszembe jutott, hogy úgy de szeretnék ott lenni. De szeretnék ott lenni és tagja lenni ennek a jeruzsálemi ős keresztény. Nem lelkésze szeretnék lenni, tagja. Úgy bennem volt ez, hogy... És aztán eszembe jutott, hogy de hát tagja vagyok. De már tagja vagyok ennek a... Ugyanannak a közösségnek vagyok én is a tagja, mert ez a nép ma is itt van. És olyan csodálatos abba belegondolni, testvérek, hogy ez a nép nem csak ma van itt a gyülekezetbe, hanem ott lesz majd az új égen és az új földön is. Teljes dicsőségébe, az új emberiség, Isten országába. Én szerintem ezek a keresztények azért viselkedtek így, és azért is csinálták ezeket a dolgokat, mert ők várták Jézust, és tudták, hogy vissza fog jönni, és egy kicsit úgy akartak már itt a földön is élni, mint majd a mennybe élnek. Nagyon várták Jézust. És az, hogy hamar vissza fog jönni, nem fog itt nagyon sokáig késni. Nem gondolták, hogy még 1-2 ezer éve eltelik. Nem tudjuk, mennyi telik el. Még nem jött vissza, de majd visszajön. Minden esetre úgy tekintettek rá, hogy már itt áll az ajtó előtt, és mindjárt jön. És akkor minek ragaszkodjunk például a vagyonunkhoz? Mire megyünk vele? A mennybe nem fogjuk átvinni, nem kell, fölösleges. Adjuk oda nyugodtan, szabadok voltak. Éljünk úgy, mintha egy kicsit a mennybe lennénk. Igaz, hogy itt élünk a földi körülmények között. Nos, hát gondoljatok ti is erre. És azt mondom nektek, hogy igen, ha valaki gyülekezetet keres, akkor azt keresse, hogy ilyen ismérvek hol tűnnek föl. Ha ilyen gyülekezetben vagyunk, vagy lehetünk, akkor adjunk hálát Istennek. Sőt, arra buzdítom magamat és magunkat, hogy legyünk rajta, hogy a mi gyülekezetünk is megfelelhessen ezeknek a kritériumoknak. Engedjük, hogy a Szentlélek munkája bennünk, hogy ilyen gyülekezet lehessünk. Közelítsük ezt az ideálképet, ami nem volt egyébként mindenben tökéletes természetesen, de mégis ehhez a képhez kell közelednünk. Segítsen bennünket az Úr ebben. Amen. Jöjjetek testvérek, és hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Úr Jézus, te fölmentél a mennybe, és elküldted lelkedet, és ő pedig létrehozott itt a földön egy egészen különleges emberi közösséget, ami nem volt, nincs, nem is lesz soha ehhez hasonló. Köszönjük néked, hogy ez a közösség itt van, és azt mondtad erről a közösségről, hogy a pokol kapui se vehetnek rajta diadalmat, nem győzhetik le, nem semmisíthetik meg, se emberi, se sátáni erők, még ha összefognak egymással, akkor se. Mert ez a te néped. Köszönjük te néked, hogyha ennek a népnek tagjai lehetünk. A beléd vetett hit által. Ha ott van a szívünkben, hogy mi követünk téged, segíts, hogy ezt az egyéni döntést minnyáján meg tudjuk hozni, és el tudjuk kötelezni magunkat melletted, mint megváltunk mellett, mint Urunk mellett. Szeressünk téged mindennél jobban, nem törődve azzal, kik voltunk, nem törődve azzal, hogy mit mondanak mások. Segíts rád figyelnünk, és téged követnünk. Köszönjük néked, hogy te adod nekünk is a te lelkedet, és beillesztesz ebbe a közösségbe, ebbe az ősi közösségbe. És köszönjük te néked azt, hogy mi nekünk is adod az apostoli tudományt, hogy hívsz bennünket a szeretet gyakorlására egymás iránt, hogy adod az úrvacsorát, adtad nekünk a közös könyörgést, és együtt dicsőíthetünk és magasztalhatunk téged. Köszönjük néked, hogy ezekben akarod, hogy erősödjünk. És most kérünk arra, hogy bocsáss meg, amikor ezekben a dolgokban lusták voltunk, vagy engedetlenek, vagy nem gyakoroltuk ezeket, vagy nem elég odaadóan gyakoroltuk ezeket. Segíts minket, hogy megújulhassunk abban a törekvésünkben, hogy gyülekezetünk olyan lehessen, ami kedves előtted, amilyennél te akarod formálni a te lelked által. Olyan jó, hogy hagyhatjuk ezt, hogy nem a magunk képére és hasonlatosságára kell formálnunk a gyülekezetet, és nem azt kell elvárnunk, hogy olyan legyen, aminek mi elgondoljuk, hanem beállhatunk oda melléd, és azt mondhatjuk neked, hogy itt vagyok, használj engem is, hogy olyan legyen, amilyennek te akarod. A te képmásodat kell hordoznunk, Urunk. A te képmásodat kell dicsőítenünk ebben a világban. Segíts bennünket, hogy megtehessük ezt. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben a te igéidet, és vezérelj tovább a mi gyülekezetünket, a gyülekezeteinket ebbe az irányba. Ilyen reformációt, ilyen megújulást adj a a mi református gyülekezeteinknek is. Kérünk téged arra, hogy áld meg népünket, hazánkat, adj ilyen közösségeket a népünknek, ahonnan kicsendül a te igaz beszéded, ahol szeretik egymást, ahol az úrvacsora megerősíti mindezt, ahol közösen imádkoznak és téged tudnak dicsőíteni és magasztalni. Kérünk arra, hogy hallgass meg könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Hirdetem azt, hogy amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívunk és várunk mindenkit az úrvacsorai közösségbe, aki elkészítette magát erre. Hirdetem azt, hogy a héten következő alkalmunk az imaóra lesz, pénteken este 6 órakor szeretettel hívunk és várunk mindenkit az imaórai közösségünkbe. Jelzem, hogy június 1-én Kisteleken csendes nap lesz, ahol Isten szeretetéről lesz szó, Isten ember iránti, embernek ember iránti szeretetéről, ennek gyakorlásáról, ennek csínyáról, bínyáról szeretnénk egy kicsit beszélgetni és az ige körül együtt lenni. Aki jelentkezni szeretne, az jelezze nálam vagy Szabó János testvérünknél 20-áig. Ma van 20-a. Hát akkor ma vagy hónap hívjátok fel, ha tehetitek. Van nekik honlapjuk, és ott minden adat megvan. Jelentkezzünk náluk erre a napra. Ha valaki csak kevesebb időt tudott tölteni, azt is szeretettel látják. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünk első felé, de készülve a másodikra, a 376-os énekünket énekeljük. 376. Mind a 4 versét énekeljük el. Ó, áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével, leszállván a földre zúgó szél és tűz jelével.
Amen.